Dr. Nemes Imre vagyok, a Nébiknek az elnök helyettese. Hál' Istennek nincs fent a szép hosszú titulus, ami egész pontosan úgy szól, hogy élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi elnök helyettes. Röviden csak elnök helyettes. A szívem az mindig a állategészségügyi és abból is inkább a járványügyi. Én 93-ban végeztem, egy kicsit később, mint Feri. Én is rendes állatorvosként kezdte. A fiam meg is szokta kérdezni, hogy mikor leszel apa megint rendes állatorvos. Bízunk benne, hogy nem kell, bár álmaimban néha előjön, ugyanúgy, mint a járványtan szigorra. Az biztos, hogy amikor kikerültem, én is gyakornokként kezdtem, majd egy Tiszadob melletti kis településen voltam. Ellátó állatorvos, egyórás hatósági állatorvos, húsvizsgáló állatorvos, onnan bekerültem a megyéhez, ott megyei szakállatorvosként dolgoztam, majd egy sertéspestis, klasszikus sertéspestis járvány egyszerre óhajtott kitörni 2007-ben, egyszerre jelent meg Magyarországon a madárinfluenza járvánnyal, így akkor az Országos Járványvédelmi Központba hívtak budapesti kollégák, és 2007. január 22-e ekkor alakult meg az Országos Járványvédelmi Központ, azóta ragadtam Budapesten, és vezetem az Állategészség és Állatvédelmi Igazgatóságot, és majd Pallos doktor kollégám jön, aki az állatvédelemről fog beszélni. Ugye azt gondoltuk, hogy Ákossal, hogy legjobb lenne inkább csak felvetíteni, felvázolni fontosabb eseteket, ami izgalmas lehet egy állatorvos, leendő állatorvos részére. Magát az igazgatóság teljes munkáját bemutatni 45 percben az reménytelenek tűnik, még akkor is, ha mondjuk csak az állategészségügyet kellene bemutatni. Ezért elsősként van egy-két eredményünk az elmúlt pár évben, hogy Magyarország mely betegségektől lett mentes, illetve azt is el kell mondani, hogy nem ekkor lett mentes. Van olyan betegség, amit kicsit régebben gondoljuk, hogy mentesek vagyunk, viszont az Európai Unió vagy a Állategészségi Világszervezet, az OIE az elmúlt években hittel nekünk, hogy mentesek vagyunk, ekkor sikerült dokumentálni, mert sajnos minden napjainkban nem csak a munka számít, hanem le is kell tudni mindezt papírozni. Ezen kívül még szeretnék beszélni a veszettségről, az egy kicsit érdekes lehet, de nem sokat beszélünk róla. Majd két olyan járványnak az eset tanulmányáról szeretnék egy-két gondolatot megosztani, ami az elmúlt években okozott nekünk mindennapi munkát. Tehát Magyarország mentes a Brucella melitensis-től, ez juhaknak a juhak brucellózisa. Ez az Európai Unióhoz való csatlakozással egy időben sikerült elfogadtatni, és közel 10 évig ez az egy betegség volt, amelytől Magyarország hivatalosan is mentes volt. Majd, mint ahogy említettem, 2007. január 22-én kezdődött a klasszikus sertéspestis járvány, amelynek a vége 2013. június 14, amikor az Európai Unió is elismerte, hogy Magyarország vaddisznó állományát sikerült betegségtől mentesíteni, sikerült a betegséget felszámolni. A BSE az akkor kezdődött a világon, akkor idézőjelben akkor fedezték fel, amikor negyedéves voltam, amikor én még végeztem, akkor még erről csak beszélgettünk, hogy majd ez komoly veszély lehet. Igazából Magyarországon soha nem jelent meg, mindig csak külföldről, az Európai Unió nyugati országaiból behozott szarvasmarhában került megállapításra ez a prionok által okozott betegség. Ennek ellenére a különböző adatokat, dokumentumokat 2012 végére, 2013 elejére sikerült úgy összekészíteni, összeszedni, hogy az Állategészségügyi Világszervezet 2014 évi közgyűlésén elfogadja a BSE elhanyagolt kockázatú státuszát Magyarországnak. Ez gyakorlatilag a mentességet jelenti. Ami nagyon fontos, hogy a harmadik országokkal való kereskedelmet ez nagy mértékben előmozdította. Szarvasmarha gümőkor, amikor én már végeztem, akkor... Gyere vele! Laci! Amikor én végeztem, akkor már azt tanították, azt tanultuk az öregek, hogy mentesek vagyunk a gümőkortól. Hát ez is kellett még egy pár év, hogy a 93-hoz képest, ugye hivatalosan Magyarország a kollégák, illetve a magyar állategészségügy vezetői 85-ben deklarálták a gümőkortól való mentességünket. Ugye ehhez is kellett egy pár év, hogy az Európai Unió elfogadja. Itt voltak szakmai vitáink is az Európai Unió, hogy mit fogadnak el és mit nem. Ennek a részleteiről szerintem majd nagy valószínűséggel immunológiaból fognak tanulni. Kiskérődzők pestise soha nem fordult elő Magyarországon, ezt szintén 2014-ben sikerült elfogadni, és az Aujeszki betegség elleni mentesség 2015. január 14. Ez szintén keresztülível eddigi pályafutásomon, amikor 93-ban végeztem, 94-ben sertéstelepre is kerültem, ott akkor kezdtük meg 95-ben, 96-ban a mentestést, így gyakorlatilag csináltam, majd megyei szakátorvosként a megyének a mentestését rintattam, és végül sikerült a országos szinten a mentestést befejezni, és ráadásul a befejezést követően közel 3 évvel a mentességi papírokat is megszerezni. A madárinfluenza az egyik utolsó, amiről még itt szeretnék említést tenni. Ugye itt 2015 márciusában kezdődött egy járvány, egy intenzíven nevelt kacsaállományban ütött be a krak. Hál' Istennek a kollégáim, mind a megyei, mind a központi kollégák nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudtak közbelépni, és így a betegség egy állománynak a felszámolását követően nem szóródott szét, és ennek következtében a felszámolás után a végfertőtlenítés követő 2 hónap elteltével a világszervezet vissza is adta Magyarország mentes státuszát. Hát a következő pár diát nem kell leírni, azok a betegségek szerepelnek ezeken a diákon, amelyek a bejelentés kötelezettség alá tartozó betegségek. Ugye igazából az igazgatóságon és a hatóság ezekkel a betegségekkel foglalkozik, ezeknek a megjelenése esetén teszi meg a szükséges, gyors, hatékony intézkedéseket, hogy felszámolásra kerüljön a betegség, illetve különböző programokat folytatunk annak érdekében, hogy ezek a behurcolások vagy a betegség ne tudjon megjelenni, vagy ha megjelenik, akkor minél hamarabb detektálni tudjuk és felismerni tudjuk, hogy megtehessük az megfelelő intézkedéseket. Talán ami érdekes lehet ebből a második, az afrikai sertéspestés, ugye ez 90-95%-ban sertések elhullását okozza, mind a vaddisznó, mind a házi sertés állomány veszélyes, hihetetlen gazdasági károkat tud okozni, nemzetgazdasági szinten is teljes sertéságazatnak a összeomlását vonja maga után, és hát ugye Oroszországban megjelent az elmúlt 5 évben, Ukrajnában megjelent 2 éve, és ott folyamatosan terjed. Egy a Magyarországhoz legközelebb eső eset az kb. 250 kilométerre volt. A egyik legnagyobb feladatunk erre való felkészülés, mind diagnosztikai téren, mind járványügyi téren, mind a illetékes szakemberek, beleértve a vadászok, sertéstartóknak a képzése, felvilágosítása, hogy ha ez a betegség esetleg megjelenne Magyarországon, a lehető leghamarabb tudomásunkra jusson. Szerepel ugye itt a kéknyelvbetegség is, ami 2014-ig egzotikus betegségnek számított Magyarországon, azaz nem fordult elő. 2014-ben megjelent, októberében Magyarországon, fogunk róla részletesebben beszélni. Talán még a keleti marhavész lehet erről a diáról érdekes. Keleti marhavész volt az a betegség, amelynek okán létrehozták Magyarországon az állategészségügyi szervezetet, állategészségügyi hatóságot, és Európában tulajdonképpen a 1880-as évek végén ugyanez a betegség indukálta az összes állategészségügyi szolgálat létrejöttét. Itt talán a nyugat-nílusi lázt nem enném ki, ami egy zoonózis. Ugye ez egy lovaknak egy vírusos betegsége, idegrendszeri tüneteket tud okozni, és szúnyogok terjesztik, mint egyre több Magyarországon jelenlévő betegséget. Nagyon fontos ezeknek a lovaknak a felismerése, hogy a környezetükben lévő embereket a szúnyogok ne fertőzzék át. Madárinfluenzáról jó, volt szó, Newcastle betegség, ez tulajdonképpen a régi baromfi. A ragadó száj és körönfájás az szintén egy nagy gazdasági kárt okozó, nagyon ragályozó, az egyik legragályozó betegség, nagyon könnyen lehet elhurcolni mindennel terjedt tulajdonképpen. Itt szintén egy-két betegség van, még köztük ugye a veszettség, amiről fogunk beszélni, és ami nagyon fontos, hogy ez az az összes betegség, amelyre passzív monitoring program folyik az országban. Ez azt jelenti, hogy valamennyi állatorvosnak, amely bár a legkisebb gyanúja is felmerül bármilyen állatfajban ezeknek a betegségeknek, akkor kötelessége ezt a hatóságnak jelenteni, és annak a különböző eljárásrendeknek megfelelően mintát venni, korlátozó intézkedéseket már hatóság intézkedés előtt zállátó állatorvosnak, szolgáltató állatorvosnak meg kell tenni, hogy ezeknek a betegségeknek a tovább hurcolása, terjedése minimális legyen az esélye. Vannak egy-két olyan betegség, fontosabb betegség, ami aktív monitoring programot is folytatunk. Ez azt jelenti, hogy külön megtervezzük, hogy különböző állattartó helyeken, különböző megyékben az állatlétszámot figyelembe véve mennyi mintát kell venni egészséges tüneteket egyáltalán nem mutató állatból, és ezzel próbáljuk monitoringozni az állományokat, hogy a lehető leghamarabb esetleg megtaláljuk. Ugye ez igaz a veszettségre, ahol a monitoring programot majd részletesen fogom mondani, rókákra van kihegyezve, kéknyelvbetegségnél, ahol szarvasmar és juhállományokat vizsgálunk minden megyébe, afrikai sertéspest is, szintén aktív monitoring programot is végzünk, ami azt jelenti, hogy a ukrán-magyar határmenti magyarországi vadászterületeken kilőtt vaddisznókat valamennyi esetben megvizsgáljuk a Nemzeti Referencia Laborban, az ADI-ban, hogy kizárásra kerülhessen az afrikai sertéspest is. Az Aujeszki betegség szintén a mentességünk fenntartása miatt van aktív monitoring program. A PRRS az pedig azért lehet érdekes, bár erre nem készültem, hogy külön beszéljek róla, talán itt annyit, 2014. január elején indult az országos mentestési program, a világon elsőként állam által finanszírozott, az állam által szervezett iránymutatásokat adó országos mentestési program folyik ma Magyarországon a sertésállományokban a PRRS mentestéssel, és ennek is egész jók az eredményei. Másfél év alatt elmondható, hogy 9 megye mentessége tulajdonképpen bejelentés alatt áll, maga pedig az állomány egy közel 30%-os fertőzöttségről indultunk. A szóköz utáni két betegség az azért szerepel, mert egyrészt ezekre is aktív monitoring program van, de nem tartoznak bejelentés kötelezettség alá, viszont mondjuk a szalmonellózis az egy elég fontos pontja az igazgatóság munkájának is, rengeteg munkát ad. Az Európai Unió 4 évvel ezelőtt indított egy, gyorsan számolnunk kell, nem? 5, az 11 éve indított egy szalmonella gyérítési programot, amelynek az a lényege, hogy valamennyi baromfi termék teljes mértékben biztonságos legyen a zoonotikus szalmonella kórokozóktól. Röviden akkor a veszettségről szeretnék tényleg egy pár diát. Ami fontos lehet talán, hogy ugye nem tudom, ki hallotta a veszettségről, ki nem, állatorvos szülők gyermekei, nem? Az legfontosabb, egyik legfontosabb zoonózis, talán a legfontosabb tekintve, hogy amikor már a tünetek kialakulnak, akkor egy gyógyíthatatlan betegség, csak megelőzni lehet, vagy megelőző vakcinázással, évente kötelező vakcinázással, vagy nagyon gyorsan a fertőződés pillanatában egy vakcinasorozatoltást követően lehet olyan immunvédettséget kialakítani, ami megakadályozza a tünetek kialakulását. Ha ez nem sikerül, és kialakulnának a veszettség tünetei, akkor az emberben 99%-a például halállal végződik. Az, hogy még víruscsilátba fölírtam, nem szeretnék róla beszélni, lesz még az egyetem alatt egy-két olyan előadás, ahol ez előkerül. Ugye a veszettség elleni, védekezésnek talán a két kulcs szava, az egyik az urbánus veszettség, vagy és a másik a szilvatikus veszettség. A második világháború környékén Magyarországon urbánus veszettség volt. Ez azt jelenti, hogy az ember környezetében élő állatok, tehát a kutyák, macskák populációjában volt jelen a veszettségvírus, ezért viszonylag nagy volt az esélye, hogy emberi fertőződés is történjen. Ma szilvatikus veszettségről beszélünk, amikor veszettségjárványról beszélünk esetlegesen, ez azt jelenti, hogy a vadon élő állatok, azok közül is ugye a róka az, ami a róka populációban fent tud maradni a vírus. Ez ellen történik ma mentesítés. Az urbánus veszettség a második világháborút követően nem fordul elő Magyarországon. Ennek ellenére, hogy nem fordul elő urbánus veszettség Magyarországon, ennek ellenére ugye mai napig is kötelező az ebek veszettség elleni védőoltása. Valamennyi kutyát évente be kell oltani legalább egyszer, illetve a sorban növő fiatal kutyákat 3 hónapos korban és fél éves korig még egy emlékeztető oltásban kell részesíteni. Ennek ugye az a lényeg, hogy egészen biztos, hogy az ember környezetében élő kutyák, azok védettek legyenek, és ne tudják az embert esetlegesen fertőzni. A rókák veszettség elleni mentesítése, veszettség elleni védekezése 92-ben kezdődött Magyarországon, akkora ért el Ausztria, csak nem térképpel is bajba vagyok, tehát Ausztria a mentességet, és az Európai Unió támogatásával kezdődött már meg, akkor pénzügyi támogatásával Magyarországon a rókák orális immunizálása, amely, mint a képeken is látható, felül jobb felső sarokban kisrepülőgépek láthatók, ezekkel történik a vakcina kiszórása, illetve vannak olyan területek, ahol valamilyen oknál fogva nem lehet repülőgéppel berepülni, ilyen például a paksi atomerőműnek a környezete, itt az alsó képen látható kézi kiszórással történik, kézi kihelyezéssel történik a vakcinák kihelyezése, ezeket vadegészségügyi szakemberek végzik. A harmadik képen pedig látható az a csalétek, amely kihelyezésre kerül. Ez egy húslisztet is tartalmazó, ettől büdös, viszonylag büdös ilyen csalétek. Ebben egy alumínium kapszulában, bliszterben van a vakcina. Amikor a róka ezt a vakcinát, vagy ezt a csalétet megeszi, óvatatlan, hogy erre a alumínium kapszulára ráharapjon, és ekkor történik meg az orális immunizálása a rókának. Ugye ezt, mint mondtam, 92-ben az osztrák-magyar határon kezdődött 6000 négyzetkilométeres területen, majd folyamatosan először a teljes Dunántúl, majd a Duna-Tisza köze, majd a Tiszántúli területek kezdtük el vakcinázni. Fokozatosan a vakcinázás eredményeként fokozatosan csökkentek a róka esetek, és 2010-re úgy tűnt, hogy el is érte Magyarország a mentes státuszt. Még 2 év kellett volna, hogy deklarálhassuk és mentessé minősíthessük magunkat az Európai Unióval. Ennek megfelelően 2011 végén be is ütött a krach. A kollégáink már készítették az Európai Unió szakembereinek a dokumentumot, hogy deklaráljuk a mentességet, amikor Bács megyében, Kecskemét környékén, tehát majdnem az ország közepén találtunk egy veszett rókát. Ez a terület akkor már nem volt immunizálás alatt közel 4-5 éve, így az ottani róka populáció az teljesen fogékony volt a veszettség iránt, és be is robbant a veszettség, és ebben az évben, majd az azt követő évben, tehát 2013-ban és 2014-ben a következő dián látható esetszámot sikerült felderíteni, és 2014 őszére viszont nagy szerencsénkre akkor már 4 vakcinázásos kampányon túl voltunk, és sikerült a róka populációt a 4 kampányal olyan szinten immunizálni, hogy onnantól kezdve nem találtunk újabb eseteket. Igen, és a kampányokhoz képest, nagyon kampányokról annyit el kell mondani, hogy nagyon fontos, hogy évente 2-szer történik a vakcina kihelyezése, 1-szer ősszel és 1-szer tavasszal. A vakcina az körülbelül egy ilyen 15 és 25 Celsius fok között körülbelül 2-3 hétig marad hatásos, ezért mindenképpen fontos a tavaszi és az őszi vakcinázás az időjárási viszonyok miatt. A jelenlegi vakcinázási térképet láthatjátok fönt. Ugye egyrészt Dunántúlon még folyik vakcinázás a horvát-szlovén határmenti 50 kilométeres sávban. Ez azért fontos, hogy megakadályozzuk a 2 említett országból veszett rókáknak Magyarország területére történő besétálását, idézőjeles besétálását, illetve hogy ezen a területen fogékony állatpopulációval tudjon találkozni. A másik pedig ugye a kecskeméti eset környékén, kecskeméti esetek miatt az országnak a középső, kicsi vagyok, majd megnövök, középső területét kellett vakcinázni. Alapvetően 2013-ban és 2014-ig ez a Budapest-Nyíregyháza között húzódik az M3-as autópálya, az alatti területet jelentette, mivel az autópályák mentén ugye vadkerítések vannak, így ez meg tudja akadályozni, hogy a róka ezen túlmenjen. Viszont, mint láthatjátok, 2015 és 2016-os kampányban már az M3-as feletti terület is vakcinázásra kerül. Ennek egyetlen egy oka van, mert a szlovák társatóság is végzi a saját programját, és hogy ne maradjon a 2 terület között fogékony róka populáció, ez az unió külön kérésére vakcinázzuk az M3-as és a szlovák határ közti területet. Ha ezt a területet nem kellene, ezt a teljes belső területet nem kéne vakcinázni, akkor a Magyarország, Szerbia, Románia, Ukrajna határmentén szintén, ugyanúgy, mint Dunántúlon, 50 kilométeres sávban történne vakcinázás. Ezzel a programmal sikerül elérni, hogy az ország mentessége minél hamarabb elérhető legyen. Mint említettem, a mentességhez 2 olyan teljes év kell, amikor egyetlen egy veszett rókával sem találkozunk. Hát a 2016 év az már most ebből a szempontból kicsúszott, tekintve, hogy Szerencs környékén még az 50 kilométeres határon belül, de Magyarország területén egy nagy valószínűséggel Ukrajnából veszetten bekóborolt rókában idézőjelesen sikerült kimutatni a veszettség vírusát, tehát nagy valószínűséggel 2019-2020 az a dátum, amelyre reményeink szerint Magyarország teljes egészében mentes lesz mind a szilvatikus, mind az urbánus veszettségtől. Ugye ez azért fontos, mert ha ez megvalósul, akkor nyilvánvalóan újra kell gondolnunk a kutyáknak a kötelező védőoltását, és ha amennyiben ez eltörölhető, akkor ugye maga a kutyák immunrendszerét sem fogjuk pluszban stimulálni egy vakcinával, tehát nyugodtabb, egészségesebb életet tudunk nekik biztosítani. Áttérnénk a kéknyelv betegségre. Ez egy egzotikus betegség. Nagyon fontos, hogy egy valódi vektor tudja egyik állatról a másikra átvinni. Ez azt jelenti, hogy a valódi vektort azt tekintjük valódi vektorban, amelyben valamilyen oknál fogva a vírus modifikálódik, fejlődik, átalakul. Ebbe a jobb felső sarokban láthatjátok, hogy egy elektromikroszkópos képet. Nagyon fontos, hogy eddig 24 szerotípusát fedezték föl ennek a vírusnak. Európában ezek közül 6 fordul elő. 2008-2009-2010 évben Európa nyugati részén a 8-as szerotípus okozott egy nagy járványt. Akkor élő szarvasmarhákkal Borsod megyében sikerült is behúzolni a vírus, de akkor szintén az ottani borsodi kollégák hihetetlen munkabírására és a mi nagy szerencsénkre sikerült megállítani a vírust, nem került ki a valódi vektor populációjába, hogy mi a valódi vektor, majd a következő dián beszélek róla, és ezt követően Európa déli részén 2014-ben, 2013-ban jelent meg a 4-es szerotípus, úgy tűnik, hogy ez valódi tüneteket, megbetegedéseket, elhullásokat nagyon, nagyon elenyésző esetben okoz, de ennek ellenére, mivel bejelentés kötelezettség alá tartozik, mindenképpen foglalkozni kell vele, és hát Magyarországra is ezt sikerült behúzolni. Fenti képeken láthatjátok a tüneteit, ugye nagyon fontos, hogy különböző vizenyőket, vérzéseket, nyálkahártya vérzéseket, esetleg fekélyeket hozhatnak létre, és maga a keringési elégtelenséget okoz, innen is a betegségnek a angol és magyar neve, a megfertőződött állat, ha nagyon virulens kórokozóval történik a fertőződése, akkor a fenti baloldali képen látható tüneteket tudja produkálni. Általában a juhok sokkal érzékenyebbek, és sokkal jobban mutatják a klinikai tüneteket, mint szarvasmarha. Ugye maga a kéknyelvbetegség az kérődző állatoknak a betegsége, szarvasmarha, juh, kecske és vadon élő kérődzők tudnak megbetegedni, sem embereket, sem egyéb más állatot nem tudnak megbetegíteni, és középen látható az a törpeszúnyogfaj, Culicoides nemzetségbe tartozó állatkák, vérszívó állatkák, amelyek ennek a betegségnek, ennek a vírusnak valódi gazdái. A mellette lévő kép az egy valódi szúnyogot jelent, látható a nagy különbség, úgyhogy kéknyelv szempontjából ezek a Culicoidesekkel van problémánk, az ő élőhelyéket kell leginkább felszámolni ahhoz, hogy a betegség ellen védekezni tudjunk. Ezekről az állatkákról azt kell tudni, hogy sokkal kisebbek, mint a valódi szúnyogok, és kicsi, nagyon könnyű kis állatkák, és kutatások bizonyították, hogy szelek szárnyán egyik gazdaságból akár 100 kilométeres távolságra is el tudnak idézőjelben repülni, kerülni. Ezért is különleges ez a betegség, mert amikor egy érintetlen területen megjelenik, ott rögtön 100 kilométeres védőzónát kell az állategési szolgálatnak létrehozni. Ugye ez az a védőzóna, ahonnan élő szarvasmarha csak nagyon speciális körülmények között szállítható ki, éppen azért, hogy a betegség terjedését minél inkább meg lehessen akadályozni, és emellett a 100 kilométeres védőzóna mellett még ezen kívül egy plusz 50 kilométeres sávban úgynevezett megfigyelési zónát is létre kell hozni, és ezek azok az intézkedések, amelyeket az Európai Unió is előír a betegséggel kapcsolatban. 2014. október 14-én jelent meg Magyarországon, tulajdonképpen számítottunk rá, 2013-ban Törökországban jelent meg és kezdett el járványos méreteket ölteni, majd Görögország, Bulgária 2014 tavaszán, nyarán Románia és Szerbia is érintett lett ezzel a betegséggel, úgyhogy csak idő kérdése volt, hogy Magyarországra mikor kerül el. Ez az időpont 2014, október 14 volt. Csongrád megyében, a román-szerb határmenti hódmezővásárhely és mellette levő Dex nevű településen került megállapításra. Egy enyhe tüneteket mutató szarvasmarhában gondolt az ellátó állatorvos erre a betegségre, és a sajnos igaza lett, a laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen igazolták a gluton fertőzöttségét az állománynak, amelyet a Magyar Nemzeti Referencia Labor mellett az Európai Unió Referencia Labor, PrörBite is igazolt, illetve megállapította mind a két laboratórium, hogy ez a négyes szerotípus, tehát ugyanaz, ami Törökországba indulva körülbelül másfél év alatt érte el Magyarországot. Ekkor különböző intézkedéseket vezettünk be. 2014-ben megpróbáltuk az összes fertőzött állatot leölni. Ezzel jelentős módon sikerült akkor még a vírus terjedését lassítani, de mivel ezek a törpeszúnyogok, kulikoideszek egyik állatról tudják átvinni, viszonylag látható, hogy a világosabb vagy halványabb lila, ez a barnás lila színű körök jelentik a 2014 évi eseteket. Ekkor ugye Bács megye és Csongrád megye, illetve Békés megye volt érintett a betegséggel. Ekkor úgy gondoltuk, hogy reményeink szerint bíztunk benne, hogy a vírus terjedését sikerül megállítani nem sikerült, talán lassítani egy kicsit, viszont 2015-ben a sötétebb lilaszínű körök menti kitöréseket állapítottuk meg. Először Torna megyében kezdődött, majd Torna, Baranya, Somogy megyében találtunk fertőzött szarvasmarhákat, és sajnálatos módon 2015 decemberében Borsod megyében, Nógrád megyében és Győr megyében egy-egy állományban került megállapításra a betegség. Ugye ez egy szezonális betegség, van egy úgynevezett vektormentes időszak, amikor a kórokozók a hideg időjárás miatt nem aktívak, tulajdonképpen elpusztulnak, nagy számban elpusztulnak, de azért lehetnek túlélő állatok. Ez pedig általában a vizsgálataink szerint december közepén kezdődik, és március vége április közepéig tart az időjárástól függetlenül. Szarvasmarha tartók ma is már minden nap telefonálnak, hogy meddig tart még a vektormentes időszak. Tulajdonképpen ez azért fontos, mert ebben az időszakban viszonylag egyszerűbben lehet élőállatokat mozgatni mind a védőzónából, mind a megfigyelési zónából, tekintve, hogy ilyenkor nincsen aktív víruscirkuláció, nincs aktív vírusmozgás, mivel azok a ízelt lábúak, amelyek a vírust egyik állatról át tudják vinni a másikra, azok nem aktívak, és más módja viszont nincsen ennek a betegség terjedésére, tehát ez nem terjed sem eszközökkel, sem egyik állatról a másikra, sem vérrel, sem bélsárral, sem orrfolyással, mint minden más rendes betegség. Milyen intézkedéseket kell hozni, amikor megjelenik egy ilyen betegség? Egyrészt ugye alapszabály a járványügyi intézkedéseknél, hogy megpróbáljuk a betegséget, a vírust, a baktériumot ott helyben tartani. Ennek ugye a legfontosabb, hogy az állatmozgást azonnal meg kell tiltani. Ezt követően, mivel ez egy vektor által terjesztett betegség, nagyon fontos, hogy a megállapítás helye körül legalább egy kilométeres környezetben megtörténjen ezeknek a vektoroknak a írtása. Szeretném azt hinni, hogy írtjuk ezeket, és tudunk mentesülni, de ez inkább csak gyérítés. Abban tudunk eredményeket elérni, hogy kevesebb ilyen ízeltlábú legyen, ami képes egyik állatot a másikkal megfertőzni. Azért egy kilométer, mert ez az egy kilométer, ami még kezelhető mind gazdaságilag, mint pedig gyorsaságot figyelembe véve rövid időn belül lehet megszervezni egy kilométeres körben ezeknek a szúnyogoknak, az törpeszúnyogoknak az írtását. Ezen kívül azonnal megtörténik egy 3 kilométeres körben az állatállományoknak az aktív monitoring vizsgálata, és megpróbáljuk megtalálni az újabb és újabb eseteket, és ha visszatérünk a térképre, akkor ez jól is működik. Tulajdonképpen, ha egy helyen megtaláljuk a gluton vírust, akkor a fokozott monitoring miatt mellette nem messze jelennek meg az esetek. Ha még a dátumok is fent lennének, akkor szépen lehet látni, hogy ezek az összemosódó körök egyről egymásra jöttek létre, tehát ahogy a monitoring vizsgálat haladt előre, úgy találtunk is újabb-újabb gazdaságokat. 2015 elején az országos főállatorvos jóváhagyta, engedélyezte Magyarországon a Bluetongue vakcinázást, amely előtte nem volt, tekintve, hogy egzotikus betegségként kezeltük, amely Magyarországon tulajdonképpen soha nem fordult elő, így az ellene való vakcinázás is tiltott volt. Mint említettem, 2015 évelején, márciusában jóváhagyta a vakcinázást, jó inaktivált vakcinál rendelkezésre, mind szarvasmarhák, mind juhok vakcinázására, amivel lehet csökkenteni a fogékony populáció nagyságát. A védekezés vakcinás része is két részből áll. Egyrészt minden új eset körüli 20 kilométeres körben aktív állami költségre történő vakcinázást rendelt el az elmúlt évben az állategészségügyi szolgálat, annak a fényében, hogy megpróbáljuk a vírus terjedését lassítani, illetve van egy önkéntes lába, amikor a szarvasmarha jutartók önkéntesen állami támogatás igénybevételével, de önkéntesen végezhetik állományaiknak a vakcinázását, hogy oda ne tudjon bekerülni a vírus. Ez a 20 kilométeres vakcinázási stratégia nem bizonyult elég hatékonynak, különösen nem a költségeket figyelembe véve, jóval nagyobb költségeket jelentett, mint amilyen előnyöket hozott ez a szarvasmarha és jutartóknak, így 2016 áprilisától a vektormentes periódus végétől kezdődően ez már nem lesz kötelező a 20 kilométeres körben a vakcinázás, csak az állattartó telepen fogunk állami vakcinázásokat végezni. Utolsóként szeretnék a fertőző kevésvérűség hazai előfordulásáról beszélni. Ez szintén egy RNS vírus, amelynek terjesztésében leginkább szintén vérszívó kis állatkák vesznek részt, ami a nagy különbség, hogy itt csak mechanikai vektornak tekintjük ezeket a bögölyöket, pőcsikeket, hullancsokat, amelyek a vírust át tudják vinni egyik állatról a másikra. Ez azt jelenti, hogy ezekben az ízeltlábúakban maga a vírus nem fejlődik, nem alakul át, nem szaporodik, és éppen ezért egy ilyen vektorban maximum 3-4 óráig marad életképes a vírus, és ebből adódik a betegség dinamikája is, hogy nyilvánvalóan ezek az állatok 3-4 óra alatt nagyon kis távolságot tesznek meg, ezért teljesen más intézkedések vonatkoznak, mint a Blutongra, holott attól függetlenül is, hogy ez is vektorokkal, vagy vektorral terjed. Viszont itt abban az esetben, amikor virémiás állapotban van a ló, akkor bármilyen véres beavatkozással, állatorvosi beavatkozással, inszeminálással, de akár a trágyán keresztül is ürült vírussal azért van lehetőség arra, hogy egyik állat befertőzze a másikat. Ugye egy folyamatosan visszatérő lázas rohamok jellemzőek erre a betegségre, és ezekben a lázas rohamokban van nagy mennyiségű vírus a lovaknak a vérében, és ez az a periódus, amikor a nagy mennyiségű vírussal esetleg tudják környezetüket fertőzni. A nyugalmi időszakban olyan minimális szintű a vírus jelenléte a ló vérében, hogy ilyenkor tulajdonképpen 0% az esélye a fertőzésnek. Magas lázzal jár, vérszegénységgel jár, folyamatosan romlik a fertőzött állatnak a kondíciója, és hogyha hagynánk, akkor ezek a lovak egészen biztosan elpusztulnának. Viszont nem hagyjuk, tekintve, hogy Magyarországon ezeket a fertőzött állatokat állami kártanítás mellett le kell ölni a még egészséges lóállományok egészségének védelme érdekében. Próbáljuk minimálisra szorítani a vírus Magyarországon való cirkulációját. Ezt szintén egzotikus betegségként tartottuk számon Magyarországon nagyon sokáig. 1965-re sikerült az országot mentesíteni ettől a betegségtől, és egészen 1910-ig nem is jelent meg Magyarországon. Romániában viszont folyamatosan jelen volt, endémikusan fertőzött az ország ezzel a vírussal, és az Európai Unióhoz való csatlakozásával, Romániával megnyíltak ugye a addig szigorú határok, állategészségügyi határok, és sikerült román lovakkal Magyarországra behúzni a fertőző kevésvérűség vírusát ismét. Annak ellenére, hogy Magyarország mentesnek tekintette magát ettől a betegségtől 1965 óta, ennek ellenére az egyik legszigorúbb aktív monitoring program folyt és folyik jelen pillanatban is Magyarországon. Az Európai Unió országai közül csak Romániában folyik hasonló, ami azt jelenti, hogy minden egyes lovat elméletileg 3 évente fertőző kevésvérűség szempontjából meg kell vizsgálni, tehát évente a lóállomány harmadát monitoringozzuk. Emellett viszont az uniós szabályokkal harmonizálva valamennyi olyan lovat, amelyen mozog, tehát lóversenyre jár, lóállományok között egyik helyről a másikra átviszik, ezeket a lovakat évente kell vizsgálni szerológiai módszerrel. A következő díján látható, hogy hogy változott a különböző esetszámok. Ez azt jelenti, hogy 2010-től kezdődően folyamatosan 2014-ig általában kevesebb, mint 10 esetet derített föl az állategési szolgálat. A 10 eset mögött körülbelül 11-15 ezer vizsgálatot jelent, tehát tulajdonképpen a Magyarország fertőzöttsége elhanyagolhatónak tekinthető, és hát a 2015-ös év az ebből a szempontból kiugró volt. Az, hogy mitől is lett kiugró, arról majd később fogok még részletesen beszélni. Ezen az ábrán látható a 2010 és 2016 közötti esetek, tehát egy 6 éves időintervallumban a piros pöttyök jelentik a különböző tagországban lévő, vagy különböző országokban lévő esetszámokat, és ugye jól látható, hogy Romániában mennyi esetet regisztrált az ottani állategészségügyi szolgálat, de ha ezt egy évre, a 2015-ös és 2015-ös évre lebontjuk, akkor már egy kicsit kedvezőbb a dián látható kép, de még mindig azért Romániában nagyon sok esetet regisztrálnak. Románok 2000, gyorsan számolnunk kell, az, hogy a 2015 volt tavaly, 2011-ben kezdték el ugyanazt a monitoring programot végrehajtani, amit mi, hogy következetesen évente legalább lóállomány felét vizsgálják, és ami a legfontosabb, a fertőzött lovakat azonnal haladéktanul levágják, leölik, így sikerül nekik is évről évre azért csökkenteni jelentősen az eset számukat, ami ugye nekünk azért fontos, mert abban az esetben, hogyha Románia elnyerné a mentes státuszát, akkor Magyarország is sokkal kedvezőbb járványtani helyzetbe kerülne, nem lenne vírus utánpótlás, és akkor mi is tudnánk deklarálni a mentességünket. Az aktív monitoring programban, mint látható, folyamatosan történnek vizsgálatok az elmúlt 10 évben. 12 és 15 ezer vizsgálat volt az előző években, ebből a szempontból két év volt kiemelkedő, a 2007 és a 2010, ennek mind a kettőnek megvolt az oka. Az egyik az, hogy 2007-ben került bevezetésre az Európai Unióban egy új kötelező lóútlevél, és a lóútlevél kiváltásának alapfeltételeül szabta az ELTE szolgált, hogy megtörténjen a lovaknak a vérvétele. A 2010 év, pedig, mint mondtam, 2010 évben jelent meg Szabolcs megyében a vírus, és ekkor sikerült viszonylag nagyobb számú lóállományt vizsgálni. Az utolsó oszlopban látható 33 ezeres szám pedig azt hiszem magáért beszél, a múlt évi médiában is nagy visszhangot kapó fertőző kevésvérűség járvány következtében az állattartók megértették a kockázatot, felismerték a kockázatot, és nem kellett már az állatorvosoknak könyörögni a vérvételéért, hanem maguktól jöttek, illetve mentek az állatorvosokhoz, és kérték lovaiknak a vizsgálatát, és bízunk benne, hogy az elkövetkező évben, illetve az idei évben is hasonló mintaszámmal fogunk tudni rendelkezni. És akkor azt hiszem, hogy ha lesz idő, akkor két esetről fogok beszélni, ami izgalmas lehet, de talán a 2015 évi idézőjeles járvány az, amiről részletesen most fogok beszélni. Március 1-én került az egyetemnek a lóklinikájára egy rossz általános állapotban kólikás nyugtalansággal, kólika gyanújával egy ló. Ezt a lovat a tartási helyén Veszprém megyében körülbelül 3 hétig kezelte a kolléga. Sajnálatos módon ő nem gondolt a fertőző kevésvérűség lehetőségére, és elengedte a lovat egy más tartási helyre. Az egyetemnek a kollégái az alapos klinikai vizsgálatot és laboratóriumi vizsgálatokat követően az eredményeket értékelve nem gondoltak a fertőzés kevésvérűségre, abszolút kólikás tüneteket produkált az állat. Ennek ellenére viszont értesítették a Pest megyei általános szolgálatot, hogy esetleg előfordulhat itt fertőző kevésvérűség, és a megfelelő mintákat is levették és beküldték a NEBIH Állatvédelmi Diagnosztikai Igazgatóságára, a Tábornok utcába, ahol igazolták a ló fertőző kevésvérűségben való fertőzését. Ugye a mintavételek és a megerősített eredmények között azért eltelik egy pár nap, normál menetben is 4-5 nap kell a vizsgálatok lebonyolításához, és érdekes mód március 7-én ez a ló már klinikai tüneteket is produkált, nagy mennyiségű vérzéseket, orvérzéseket, orvérzések voltak naponta többször, és ez ugye lehetővé tette, hogy az orvérzés mellett egy virémia szakaszban lévő ló a környezetében lévő lovakat megfertőzze. Ekkor a szolgálatunk egy nagy dilemma előtt állt, hogy az egyetem ülői klinikáján a kólikás istálló mennyire van szeparálva az összes többi istállótól, a hallgatók számára biztos, hogy gyakorlati istállótól, vagy az ortopéd csontsebészeti műtétekhez kapcsolódó istállóhoz. Tehát az volt a kérdés, hogy a teljes ülői nagyállatklinikát bezárjuk-e legalább 90 napra, vagy hozzunk valami olyan intézkedést, amely azért az egyetem a klinika működését nem lehetetleníti el. Ez utóbbi döntést hoztuk, ezt a média akkor nagyon felkapta, és a lovas társadalom megtámadta nem csak az egyetemet, hanem az általános szolgálatot is, hogy miért nem zárjuk be, és szüntetjük, függesztjük fel az egyetemnek a működését. Viszont az eredmények, amelyekről mindjárt fogok beszélni, azt bizonyították, hogy igazunk volt, és a járvány terjedésének szempontjából jó döntést hoztunk, megfelelő döntést hoztunk. Ez azt jelentette, hogy mind az ortopéd istállóból, mind pedig az oktató klinikán, a gyakorló istállóban lévő lovak mozgását nem korlátoztuk teljes mértékben, viszont mind ezekben az istállókban lévő lovakat, mind az a Dóra Majorban lévő egyetem saját lovait folyamatosan vizsgáltuk, illetve a március 1 és március 7-ét, vagy március 7-ét megelőzően az egyetem klinikáján megfordult lovaggazdáinak tájékoztatást adtunk, hogy célszerű lehet lovaiknak a vizsgálata fertőző kevésvérűségre. Akik ezeket el is végezték, és hál' Istennek egyetlen egy esetben sem került igazolásra a fertőző kevésvérűség, szemben abban az istállóban, ahol ez a ló volt, és a ő boxja melletti többi ló közül jelentős mennyiségű lovat sikerült is, idézőjelben sikerült befertőzni, és ezen a dián láthatjuk mindazokat a lovakat, amelyek a március 1 és március 7-e között a lóistálóban, a kólikás lóistálóban voltak. A nagy mennyiségű vérzés, tehát a potenciálisan a fertőzés legnagyobb forrását megelőzően két ló hazament a tartási, eredeti tartási helyére. Ezek a lovak hál' Istennek minden mai napig egészségesek, nem fertőződtek. Viszont volt két olyan ló, amely március 7-e és a korlátozó intézkedések bevezetése az 8-án történt. 9-én született meg a határozat, tehát ebben a két napban hazakerültek, és pedig Hajdúszoboszlóra, Piliscsévre és Felső Lajosra került haza három ló. Ezek mind a három fertőző kevésvérűségben meg is fertőzöttek, és el is kellett őket altatni. Érdekes mód, a kolikás istállóban volt egy olyan ló, ez egy bendegúz, ez egy törpe ló volt, aki szteroidkezelést kapott kezelése alatt folyamatosan, és ezt 114 napig folyamatosan, 3 hetente vizsgáltuk, és elmondható, hogy egészségesen tudta elhagyni az ülői klinikát, tehát valamilyen csoda folytán ő nem fertőződött meg a kólikás istállóban. Ugye az is érdekes, hogy a eredeti fertőzött ló valami Vöröstóról, Veszprém megyéből került beszállításra az egyetemre. Az édesanyja minden mai napig ott van egészségesen, és szintén elkerült a fertőzés. Tehát ezekből látható, hogy csak az a szűk időszak a kritikus, és a legnagyobb esély a fertőzésnek akkor van, amikor igazából klinikai tüneteket is produkál az állat. Igen, ezt már elmondtam. Ezen a dián láthatjuk a 2005 évi eseteket, ebből ugye a második 2015/2 volt a vöröstói, ami bekerült az egyetemre, és egészen pontosan a 15-dik, a 12-esig az mind kapcsolatban van a ülőn történő fertőződéshez. Az is érdekes, hogy az összes ló, amit hazaszállítottak az egyetemről, és vélhetően és bizonyítottan az egyetemen feltűződött, a saját tartási helyén nem adták tovább nem adta tovább a fertőzés az ott lévő lovaknak, ez szintén a ottani állattartóknak és helyi állatorvosoknak a munkáját dicséri, akik megfelelően elkülönítették ezeket az állatokat, amikor a fertőzöttség gyanúja megállapításra került. Kivéve, de mindig vannak jó példák és mindig vannak kivételek, a felső lajosi lótartó, aki 85 napig nagyon rendesen távol tartotta a saját lovát, a saját fertőzött lovát az egészséges lóállományától. Ráadásul tudni kell, hogy ez egy Európa bajnok kettes fogat egyik lova volt, tehát egy kimondottan nagyértékű ló volt, amit az hatóság korlátozó intézkedésének elrendelését követően azokat megszegve megpróbálta elvinni egy lóversenyre, ahol el is vitte. Hál' Istennek ott csak kb. 4-5 órát tartott a lóverseny többi lovai mellett, mert a hatóság tudomására jutott, és azonnal megtette a szükséges intézkedést a Vás megyei kollégák. Viszont amikor a lovas versenyről visszaszállította, akkor ő úgy gondolta, hogy az ő lovas teljesen egészséges, betette a saját lovai között, ahol ennek megfelelően további 3 lovát be is fertőzte. Tehát ha ez nem lett volna, akkor az én mesém is rövidebb lenne, legalább 3 fertőzött lóval. Ezen a kisdíján szemléltették kollégáim a eseteket. Ugye a csak fehér lovacskák azok, amelyeket a 33 ezer vizsgálat mögött talált, derített föl a szolgálat, illetve a kettes számú az a Vöröstóról a járványt előidéző FKV-ban később megbetegedett ló is. A pirosak azok ugye a hozzá kapcsolódó lovacskák, a 9-es számú, ez az a felső lajosi nagyértékű versenyló, akit hazavéve és otthonában nem megfelelően tartott járványvédelmi izoláltság miatt másik 3 lovat megfertőzött. És emellett még Győr megyében találtunk egy olyan beteg lovat, ami szintén a vele együtt tartott lovak közül még egyet megbetegített. Milyen intézkedéseket hoztunk? Ugye egyrészt volt a szabályzatnak a előírásai, az állategészségügyi szabályzat, amely régóta 1994 óta ezeket az intézkedéseket kell foganatosítani. Ezek annyit mondanak, hogy fertőzött lovat haladéktalanul le kell ölni, el kell altatni. Ezen intézkedések mellett a minél nagyobb mértékű fertőzés felderítésére minden fertőzött lóállomány körül 3 kilométeres körben bevezettünk egy még aktívabb, még szigorúbb monitoring programot, aminek során valamennyi lóat állami költségre megvizsgáltunk. Ebben a 3 kilométeres körben történő vizsgálatok mögött egyetlen egy lovat sem találtunk, ami fertőzött lett volna. Mint említettem, ezt kellőképpen fölkapta a média, és a különböző lovas szervezetek, akikkel ezt követően nagyon aktív közreműködést és közös munkát sikerült megvalósítani, amelynek eredményeképpen első lépésként meg kellett nyugtatni a közvéleményt, hogy nincsen Magyarországon FKV járvány, nincs itt a világ vége, egy kis türelmet kérünk, és az intézkedések meg fogják hozni a várva várt eredményeket, ami így is történt. Egy-két hisztéria keltő média csatorna volt, ezeket kellett én nekem és Pallos doktornak is kezelni. Elég nehezen ment, de elmondható, hogy sokat tanultunk ebből az esetből. Azt hiszem a Barna Sarolta kolléganőnk, aki már tartott előadást, fog még erről beszélni nektek. A lényeg, hogy a hivatal első körben megpróbáltuk végezni a munkánkat. Csak dolgozni, és nem kommunikálni. Ez láthatóan nem volt egy jó stratégia. Amikor erre rájöttünk a tapasztalatból és a különböző tanácsadók tanácsaiból, jó tanácsaiból, tehát vannak olyan tanácsadók, akik jó tanácsokat is tudnak osztani, a hivatal át tudott menni egy proaktív kommunikációba, nagyon aktívan, rengeteg megnyilvánulással, Nébik honlapján naprakész információkat, térképekkel kezdtük el bombázni a lakosságot és a médiát, és amikor ezt látták, hogy valójában tényleg minden információt megosztunk, akkor az egész átfordult egy nagyon jó viszonyban, és sikerült végül is kezelni, de még egyszer erről majd szerintem a Sarolta fog beszélni többet. Ugye a lóazonosításról volt szó, hogy 2007-ben emiatt emelkedett meg a vizsgálatok száma. Erről csak annyit kell tudni, hogy Magyarországon elvileg minden lónak rendelkezni kell lótlevéllel. Azt azért be kell ismerni, hogy ez azért nem teljes. A elképzeléseink és tudásunk alapján talán egy jó esetben 75-80%-os az a lefedettség, amivel a lótartók lótlevéllel is rendelkeznek. És mi volt a magának a járványnak a következtetések? Ugye, mint mondtam, egyrészt a különböző állattartókkal, a különböző médiacsatornákkal való kommunikáció. Meg kellett tanulnunk nagyon új technikákat, honlap, hivatalban ekkor került igazából bevezetésre a Facebook és a különböző chattereknek a használata, ahol nagyon-nagyon gyorsan kell információkat juttatni, tehát amíg mi azt gondoltuk, hogy 2-3 nap alatt elég válaszolni ezekre a vagy valós, vagy nem valós kérdésekre, információkra, ez nem elég. Ma már tudjuk, hogy óráink vannak rá, hogy ezt kezelni tudjuk. Nagyon fontos, hogy újra kell gondolni a laboratóriumi diagnosztikai módszerek fejlesztése, fejlődése mögött a fertőzésre, fertőzött állatnak a kritériumait. Ma egészen biztosan úgy gondolom, hogy jó taktikát folytat a magyar állategészségügy azzal, hogy a fertőzött lovakat azonnal kiemeli az állományból, leöli, levágja, szemben mondjuk más országokkal, mint Olaszország, ahol megengedik, hogy bizonyos elzárt többi lótól elzárt ilyen úgynevezett ló menhelyek jöhessenek létre, ahol fertőzős kevés vérűségben fertőzött lovak túlélését biztosíthatja. Állatvédelmi szempontból természetesen tudunk vele azonosulni, de mindenképpen a egészséges lovak védelme érdekében úgy gondoljuk, hogy jó stratégiát folytat a szolgálatunk. És köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani, talán nem léptem túl túlságosan a időkeretet.